Hallgassuk meg Istenünk igéjét Malakiás próféta könyvéből. Malakiás könyve első fejezetének az első 5 versét hallgassuk meg.
Az Úr szeretete és a nép hálátlansága, jövendülés. Az Úr szava Izrael ellen Malakiás által. Szeretlek benneteket, ezt mondja az Úr. De ti azt kérditek, miből látható, hogy szeretsz minket? Ugye Ézsau testvére volt Jákobnak, mondja az Úr. És Jákobot szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem. Hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig a pusztai sakálókével. Ha azt mondja az Edom, összetörtek bennünket, de építsük újjá a romokat. Így szól a seregek ura. Ők építenek, de én lerontom. Az istentelenség országának nevezik őket, és olyan népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. Saját szemetekkel látjátok ezt, és ti magatok is mondjátok, nagy az Úr Izrael határán túl is. Jöttek testvérek, imádkozunk! Mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy mi a te néped lehetünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te feltámadásod beragyog bennünket. Köszönjük, hogy erőt adsz és utat mutat számunkra. Megvalljuk neked azt, hogy ezen a héten is bűneink voltak, olyan gondolatok gyötörtek, amivel kicsin hitűségünkről tettünk bizonyságot, panaszkodtunk, és hála és öröm nem hagyta el a szánkat. Köszönjük neked, hogy megérkezhettünk ebbe az otthonba, megérkezhettünk a te házadba, rendelted ezt a napot, a vasárnapot, amikor megállhatunk, lecsendesedhetünk, és a csendben te szólalhatsz meg. Kérlek, Uram, hogy tedd készé a mi szívünket, nyisd ki a fülünket, hogy gazdagabban térjünk haza otthonainkba, mint ahogy ide érkeztünk, és add, hogy az az erő, amit tőled kaphatunk, az kisugározzon a családjainkra, kisugározzon a munkahelyünkre, iskolákba, kisugározzon a nemzetünkre. Áldott legyél azért, hogy szólsz ma is hozzánk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét János első leveléből olvasom, az első fejezet 9. verséből. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Így fennállva készüljünk egy énekkel az ige hirdetés meghallgatására. A 162. dicséret 7. versét énekeljük el. Prédikáltasd szent igédet! Istenünk igéjét Malakiás próféta könyvéből olvasom, az előbb felolvasott szakaszból, az első fejezet 2. verséből. Szeretlek benneteket, ezt mondja az Úr, de ti azt kérditek, miből látható, hogy szeretsz minket. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, amikor először elolvastam ezt az igét, akkor ez a kérdés, amit a zsidók feltettek Istennek, nagyon megragadott engem. Miből láthatjuk, hogy szeretsz bennünket? Nem egyszerűen csak érdekesnek találtam ezt a mondatot, hanem egy sor érzelmet váltott ki belőlem. A legelső érzelem, be kell, hogy valljam, egyáltalán nem volt pozitív. Legelőször felháborodtam. Méghozzá elég rendesen. Hát hogyan lehettek ezek az emberek ilyen rövidlátóak? Hogyan lehettek ilyen feledékenyek? Nem Isten volt az, aki kiszabadította őket Egyiptomból? Nem Isten volt az, aki vezette, táplálta, védte őket a pusztában? Nem Isten volt az, aki adott nekik egy új hazát, Kánaán földjét? Nem Isten volt az, aki küldte a prófétákat évszázadokon keresztül? Nem Isten volt az, aki gazdaggá tette a zsidókat? Nem Isten volt az, aki megbocsátotta a bűneiket? Nem Isten volt az, aki visszahozta őket a babiloni fogságból? Hogy lehet ezek után azt kérdezni, hogy miből láthatjuk, hogy szeretsz bennünket? Úgy tűnik, hogy ezek az emberek már elfeledkeztek arról, mi mindent tett értük Isten. Eszembe jutott az is, hogy tegyük fel, mégsem feledkeztek el róla. Tegyük fel, pontosan emlékeztek arra, hogy mit tett értük Isten, ez tulajdonképpen csak súlyosbítja a helyzetet. Mert ha emlékeztek erre, akkor vagy hálátlanok voltak, nem értékelték Isten tetteit, amit régen tett, vagy bizalmatlanok voltak. Nem bíztak benne, hogy szükség esetén Isten most is megsegíti őket. Tehát vagy feledékenyek voltak, vagy hálátlanok voltak, vagy bizalmatlanok voltak, egyik bűn nagyobb, mint a másik. Valóban ez a felháborodás volt először bennem, amikor ezt a kérdést elolvastam. Aztán egy kicsit pozitívabb érzés is kezdett el mocorogni bennem, elkezdtem tiszteletet érezni ezek iránt, az emberek iránt. Végül is ők legalább őszinték voltak. Mibe került volna azt mondaniuk Istennek, hát igen, tudjuk, hogy szeretsz minket, azért mi is szeretünk téged. Sok házaspárt ismerve azt gondolom, hogy jellemző ez a hozzáállás. Inkább kerüljük el a vitákat, ne legyenek nagyobb összezördülések, mindent ráhagyunk a másikra. Itt a zsidók nem ezt tették. Nem mondták Istennek, hogy persze, persze, tudjuk. Nyíltan megmondták neki, mi ezt egyáltalán nem így gondoljuk. Mi nem érezzük azt, hogy te szeretsz minket. Őszinték voltak. És az őszinteség, ha szabad így fogalmaznom, ritka madár. Örülni kell annak bármiről dalol. Valamilyen szinten tehát ezek az emberek tiszteletet érdemelnek. A harmadik érzés az volt bennem, hogy elkezdtem szánakozni ezeken az embereken. Szerencsétlen emberek. Nincsen annál rettenetesebb, kétségbeejtőbb, mint amikor az ember nem biztos abban, hogy szereti-e őt Isten vagy sem. Szánalomra méltó emberek. Úgy gondolom, hogy Istenben is ez az érzelem győzött. Ha Isten egyszerűen csak felháborodott volna, akkor a zsidók ma már nem élnének. Ha Isten egyszerűen csak tisztelte volna őket, akkor nem fedte volna meg őket bűneikért. De Isten mindenek előtt szánakozott rajtuk, és ezért kedvesen szólt hozzájuk. Szívtől szívig, lélektől lélekig. Igyekezett bizonyítani nekik, hogy ő valóban szereti őket, szerette volna meggyógyítani az életüket. Amikor fel lett olvasva az ige, legelőször figyeltem, hogy Ákos hogy olvassa fel, és azt vettem észre, hogy nagyon kedvesen olvasta. Az egészet. Azt a részt is, amikor a zsidók megkérdezték, hogy miből láthatjuk, hogy szeretsz minket. Szerintem ők ezt nem ilyen kedvesen kérdezték, hanem nagyjából úgy, mint amikor az ember a kocsmában két pohár után van. Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Ők egyáltalán nem voltak kedvesek Istenhez. De Isten kedvesen válaszolt nekik, mert tényleg szánta őket, és szerette volna meggyógyítani. Nem kérdezem meg, hogy szoktunk-e kételkedni Isten szeretetében, úgy is tudom a választ. Szoktunk kételkedni benne. Mindannyian, és elég gyakran. Van olyan, akit ez a kétség annyira nem hagy békén, hogy szinte beleőrül. Persze, hadd tegyem hozzá, hogy sokszor még önmagunk elől is titkoljuk ezt a kétséget. Mert úgy gondoljuk, hogy mi hívő emberek vagyunk, és egy hívő ember ilyet nem érezhet. Mi az, hogy én kételkedem Isten szeretetében? Ilyen nincs. És becsapjuk még magunkat is. Azt javaslom, hogy legyünk őszinték, mint ezek az emberek itt az igében. Merjük bevallani Istennek, hogy igen, néha, gyakran, de ez a helyzet. És kérjük azt Istentől, hogy tényleg győzzön meg minket az ő szeretetéről, erősítsen meg minket. Isten válasza a kételkedő embernek nagyon érdekesnek tűnhet első olvasásra, így hangzik. Ézsau testvére volt Jákobnak, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Kicsit úgy érzi az ember, hogy elbeszélnek a felek egymás mellett. Valaki azt mondja, hogy hát szerintem te nem szeretsz engem, és a másik meg hoz egy történetet, hogy mi volt Ézsauval meg Jákobbal. Hát hogyan passzol össze ez a kettő? Isten tudta, hogy mit válaszol. Ebben a rövid mondatban sok minden található Isten szeretetével kapcsolatban, és ezt akarta elmondani Isten a zsidóknak. Az első dolog, amit megtudunk Isten szeretetével kapcsolatban, az az, hogy nem függ az ember érdemeitől. Nem kell kiérdemelni az Isten szeretetét. Nem kell, és nem is lehet. Azért fontos, amit itt Jákobbal kapcsolatban mond Isten, mert ő ezt már akkor megmondta, mielőtt Jákob megszületett volna. Amikor Jákob még csak magzat volt, amikor ott volt édesanyjának, Rebekának a hasában, vagy hát méhében, akkor mondta Isten ezt a proféciát, a nagyobbik, tehát Ézsau, szolgál a kisebbnek, azaz Jákobnak. Isten már ekkor kifejezte azt, hogy én ezt a Jákobot nagyon szeretem, és ezért meg fogom őt áldani. Amikor majd nagy lesz, amikor felnőtt lesz, meg fogom áldani. Születése előtt szerette már őt. És ez azt árulja el, hogy ez az ember, ez a Jákob még semmit nem tett, és nem is tehetett, nem érdemelhette ki az Isten szeretetét. Mit tud tenni egy magzat azért, hogy kiérdemeljen bármit is? Nem véletlenül használta Isten pontosan ezt a képet, pontosan Jákob történetének ezt a képét. Mert nagyon egyértelművé akarta tenni, hogy Isten szeretetéért nem kell és nem is lehet küzdeni. Isten ingyen, érdemek nélkül szereti az embert. Azt gondolom, hogy ezt nehéz elhinnünk. Mi az, hogy nem kell nekem napi 20 órányit olvasnom a Bibliát? Mi az, hogy nem kell hetente 3-szor eljönnöm a templomba, vagy mondjunk azért ennél komolyabbakat is? Mi az, hogy nem kell a vagyonomat szétosztanom a szegények között? Mi az, hogy nem kell mondjuk évente 4-szer vért adnom, nőknek 3-szor? Mi az, hogy nem kell megfeszítenem magam, és mindent úgy tennem, ahogy Isten azt elvárja? Hát nem arról van szó, hogy ha én betartom a Bibliának minden egyes parancsát, akkor az Isten majd szeretni fog engem. Annyira elképzelhetetlen ez számunkra. Azért tudjuk ezt nehezen elképzelni, mert a világban sem ezt tapasztaljuk. A világban azt tapasztaljuk, hogy a szeretetnek ára van. Azt ki kell érdemelni. Ha valaki elmegy a munkahelyére, az tapasztalja, hogy a főnöke szereti őt, ha jó munkát végez. Ha elmegy a diák az iskolába, akkor azt tapasztalja, hogy a tanára szereti őt, ha eredményeket ér el. És hadd mondjam azt, hogy még a szülői szeretet sem kivétel ez alól. Nagyon sok szülőnek a szeretetéért meg kell küzdeni. Vinni kell haza jó jegyeket, olyan minőségű házi munkát kell elvégezni, hogy arra a szülő azt mondhassa, hogy ez igen. Ha már idősebb gyerekekről van szó, akkor nagyon rendszeresen kell telefonálni, látogatni, hát így kell érdemeket szerezni a szülőknél. És ha ezekből valami is hiányzik, akkor a szeretet elapad, mert nem érdemeltük meg. Hát ezt tapasztaljuk a világban. Pál apostol szavaival élve ebben élünk, mozgunk és vagyunk. Ez hatja át a gondolkodásunkat. És ezért nehéz elképzelnünk azt, hogy Istennél nem kell így tekernünk. Hogy Istennél nem kell kiérdemelnünk semmit. Ő ingyen szeret minket. Ha ezt mégis elhisszük, akkor azt tapasztaljuk, hogy valahogy a lelkünk, ami úgy görcsbe szorult, az úgy egyszerre kienged és megnyugszik. Akkor azt tapasztaljuk, hogy amikor Isten elé megyünk imádságban, és szeretnénk tőle kérni valamit, akkor azt nem egy 20 perces bevezetővel tesszük, amiben felsoroljuk, hogy mi ezt tulajdonképpen miért érdemeljük meg. Akkor egyszerűen csak elmondjuk, hogy Urunk, tudjuk, hogy szeretsz, kérünk, add meg nekünk ezt és ezt. Tehát ez az első üzenet, amit át akart adni ezeknek a kételkedő embereknek Isten, hogy ne gondoljátok, hogy bármit is tennetek kell azért, hogy szeresselek titeket. Lehet, hogy azért kételkedtek a szeretetemben, mert tudjátok, hogy ti ezt nem érdemeltétek ki. De legyetek nyugodtak, nem ezen múlik a dolog. Ezzel a kedves üzenettel kezdte Isten a meggyőzést. Van egy másik jellemző vonása is Isten szeretetének, ez pedig az, hogy nem függ az ő szeretete a mi bűneinktől. És erre is példa Jákob. Jákob neve azt jelenti héberül, hogy csaló. Érdekes, hogy egy gyereknek ezt a nevet adják, megvolt az oka egyébként, hogy miért, de ő így jött a világra, hogy ezt a nevet örökölte, hogy csaló. És hát no man is no man, ez meg is valósult az életében, csalás csalásra halmozott. Nem kis csalásokat, olyan csalásokat, mint egy némely politikus. Mert mit csinált? Azt olvassuk róla, hogy átverte a testvérét, Ézsaut. Elrabolta tőle azt az örökséget, ami neki járt volna. Abban az időben, hogyha két gyerek született, akkor halál esetén az apja után a nagyobbik fiú örökölt volna két részt, a kisebbik fiú pedig egy részt. És Jákob ezt elcsalta tőle. Ismerjük a történetet. Amikor olyan éhes volt Ézsau, hogy bármit megtett volna egy kis ennivalóért, akkor Jákob azt mondta, hogy tessék, itt van egy kis ennivaló. Csak itt írd alá, kérlek, hogy enyém az örökséged. Hát egy olyan elég rafinált üzletember volt. Csalt. Évekkel később, amikor az apja úgy érezte, hogy halálán van, és meg akarta áldani az elsőszülött fiát, tehát Ézsaut, akkor megint elkezdett csalni ez a Jákob, és végül is ő kapta meg az áldást. Tehát tényleg csaló volt, tényleg bűnös volt. Azt olvassuk Jákobról, hogy életének egy pontján megtért, elkezdett hinni az Istenben. És ekkor új nevet kapott Istentől, azt a nevet, hogy Izrael. Ez is beszédes név, azt jelenti, hogy az Úr harcosa. Eddig a csalásnak éltél, önmagadnak éltél, most már az Úrért élsz, az Úr harcosa vagy. És ettől a pillanattól kezdve jelzés értékű, hogy Isten hogyan szólítja ezt az embert, milyen néven. Amikor azt mondja, hogy Izrael, akkor ez mindig egy dicséret. Mindig arra akar utalni Isten, hogy igen, te megtértél, neked van egy megújult természeted, te igyekszel az igazságban, a szeretetben járni. De amikor azt mondja róla, hogy Jákob, az mindig feddést jelent. Mert azt akarja érzékeltetni vele, hogy azért marad belőled valami a régi természetedből. Tulajdonképpen megmaradt a régi természeted is. Csaló és bűnös vagy. Hogy olvassuk ebben az igében? Hogy nevezte őt Isten? Jákobnak. Azért nevezte Jákobnak, mert ezzel is ki akarta emelni, hogy Isten szereti a bűneiben vergődő embert is. Ha valaki elkövet valamilyen bűnt, az nem semmisíti meg Isten szeretetét, de még csak nem is csökkenti. Olyan nehéz ezt elképzelnünk. Elképzeljük azt, hogy milyen bűnöket követünk el. Ami még ennél súlyosabb, hogy milyenek vagyunk. Mert a tetteink azok olyanok, hogy egyszer megtettük és vége, de az, hogy milyenek vagyunk, az mindig súlyosabb. Makacs vagyok. Nekem mondhat akárki, amit akar, én akkor is mindent úgy teszek, ahogy én azt elgondoltam. Büszke vagyok, önző vagyok. Zsugori vagyok, lusta vagyok. Mindenki folytassa a sort, hogy milyen vagyok. És mit követtem már el eddigi életem során? Mik azok a dolgok, amik miatt talán már bocsánatot sem tudtam kérni, mert meghalt az a valaki. Ilyen az életünk. Hogy lehet egy ilyen embert szeretni? Biztos voltunk már ilyen keserű lelki állapotban, amikor úgy éreztük, hogy most már imádkozni sem tudok. Hát hogy lehet egy ilyen kutyát szeretni, mint én? És Isten azt üzeni, hogy lehet. Ehhez sem szoktunk hozzá, ez sem így megy a világban. Mert ha egy munkás hibát követel, akkor mit mond neki a főnöke? Tudjuk, mit mond neki a főnöke. Hát haragszik rá. Ha egy diák nem csinálja meg a házi feladatot, mit mond neki az osztályfőnöke? Hát esetleg ad neki egy egyest. És megint csak hadd mondjam, hogy a szülői szeretet sem kivétel. Sokszor egy gyereket nagyon aranyosnak tartanak a szülei, amíg kicsi. De amikor felnő, és kiderül, hogy mik az önálló gondolatai, hogyan gondolkozik ő a világról, a saját életéről, és ez mondjuk különbözik a szülőnek az elképzelésétől, akkor sokszor a szülő is megharagszik rá. Tehát amikor úgymond bűnöket követünk el, akkor azzal mások neheztelését vívjuk ki. És ezt is annyira megszoktuk, hogy elképzelni sem tudjuk, hogyha teszünk valami rosszat, Isten attól még ugyanúgy szeret minket. Olyan nehéz ezt elképzelnünk. Sokszor úgy érezzük magunkat, mint Ádám a paradicsomban. Elkövettük a bűnt, közeledik az Isten, halljuk, hogy jön, és mit csinált Ádám? Hát elbújt az Isten elől. Egy fa mögé, egy bokor mögé, teljesen mindegy, hogy hova. Mi meg úgy bújunk el, hogy nem imádkozunk, meg nem nyitjuk ki a Bibliánkat. Mert azt gondoljuk, hogy az Isten még mindig rettenetesen haragszik ránk. És ezt akarja megint csak üzenni Isten, hogy ne gondoljátok ezt ti, akik kételkedtek bennem. Lehet, hogy emiatt kételkedtek, mert azt gondoljátok, hogy azok után, amit tettetek, azok alapján, akik vagytok, titeket nem lehet szeretni. Ne gondolkodjatok így. Szeretlek benneteket. Ha ezt elhisszük, akkor egy nagy békesség lesz úrrá rajtunk. Látjuk a többieket, akik mindig aggódnak, hogy jaj, csak nehogy valamit rosszul tegyek, jaj, csak nehogy megharagudjon rám. Nekünk nem kell félnünk. Nem kell félnünk. Isten szeretetének egy harmadik vonását is kiemeli ez az ige. Azt, hogy Isten mindig azt adja nekünk, amire a leginkább szükségünk van. Erre is példa Jákob és Ézsau története. Volt egy pillanat Jákob életében, amikor halálos veszedelembe került. Ez a pillanat akkor következett be, amikor kicsalta apjától az áldást. Ézsau helyett ő kapta meg az atyai áldást. Ekkor Ézsau egy igazán őserő, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, egy nagy szőrös erős ember haragra gerjedt. Na most, amikor egy nagy szőrös erős ember haragra gerjed, az veszélyes. És ezt Jákob is tudta. Kiskorukban biztos verekedtek, és nem ő volt a győztes. Jákob szedte a sátorfáját, és elszaladt. Nem vitt magával semmit. Tényleg elszaladt, ki a pusztába. Valahol talán találok egy új életet, de ha nem, akkor is jobb a pusztában, mint Ézsau mellett. Ez most meg fog engem ölni. És azt olvassuk, hogy Isten megmentette őt Ézsautól. Ézsau nem vette őt űzőbe. Másodszor is megmentette őt, amikor hazatért. És attól tartott, hogy na majd most, évekkel később, 20 évvel később, na most bosszút fog állni rajtam. Most már meghalt apánk, most már semmi nem tartja őt vissza. És nem állt rajta bosszút Ézsau. Tehát Isten azt adta Jákobnak, amire a leginkább szüksége volt. Megvédte az életét. Azok a zsidók, akiknek Isten ezt az üzenetet mondta, azok különösen is úgy érezték, hogy ez a hasonlat nagyon ül. Mert ahogyan Isten megmentette Jákobot Ézsautól, ugyanúgy Isten megmentette Jákob utódait is Ézsau utódaitól. Ézsautól származott egy nép, akit úgy hívtak, hogy edomiták. Rokon népe voltak, egy közeli rokon népe voltak a zsidóknak. És ezek az emberek olyan aljasságot követtek el, ami nagyon ritka a történelemben. Amikor az 500-as években Krisztus előtt megtámadta a babiloni hadsereg Jeruzsálemet, körülvették, rengetegen körülvették a várost, már lehetett látni, hogy ennek vége lesz. Akkor az edomiták is ott harcoltak a babiloniak oldalán. Nem voltak rákényszerítve. Őket még nem érte el a babiloni hadsereg. Ők önszántukból mentek oda. Azért, mert el akarták pusztítani a zsidókat. Ki akarták rabolni őket. És amikor az ostrom végnapjaiban a zsidók kisebb-nagyobb csoportokban kiszögdöstek a városból, és a kevésbé ismert utakon el akartak menekülni, akkor ezek az emberek, akik ott laktak a közelben, és szintén jól ismerték a terepet, szóltak a babiloni katonáknak. Nézzétek, ott szaladnak. Fogjátok meg őket. És elfogták őket, és megölték őket. Hát figyelmesek voltak. Amikor az ellenség figyelmes, az általában csak kegyetlenség, így szoktuk mondani. De amikor egy rokon nép tesz ilyet, na az aljasság. Ennyire a halálukat vágyták. És Isten megmentette tőlük a zsidókat. Néhány évvel később a zsidók elmentek Babilonba. Áttelepítették őket abba az országba. De az edomiták, ők elpusztultak. Ma már nincsenek edomiták. Gyors végük lett. Megtámadták az Isten népét, és ezért el kellett pusztulniuk. A babiloni hadsereg ellenük fordult. Olyan helyen éltek ezek az edomiták, hogy azt gondolták, hogy itt minket nem lehet legyőzni. A hegyekben éltek. Nem régen volt az afganisztáni háború, mindannyian emlékszünk rá. Hát milyen nehezen értek el sikereket az amerikaiak ott Afganisztánban? Miért? Mert olyan hegyes volt a vidék. Hiába övék a legerősebb hadsereg a világon, hiába olyan a technikai felszereltségük, alig értek el eredményeket. Ez az ókorban még inkább így volt. Aki bevette magát a hegyek közé, azt mondanánk rá, hogy arra keresztet lehet vetni. És mégis elpusztították őket. Azt gondolom, hogy sok mindenre vágytak a zsidók. Talán nem ez volt az első gondolatuk, hogy szabadíts meg minket, Urunk, az edomitáktól. De Isten ezt adta nekik. Azt adta nekik, amire a leginkább szükségük volt. Megmentette az életüket. Mert ezek az edomiták olyan elkeseredett düvel haragudtak a zsidókra, hogy amikor a zsidók visszajöttek Babilonból, ők akkor is mindent megtettek volna, hogy megöljék őket. Tehát Isten megmentette őket. Azt adta, amire a leginkább szükségük volt. Velünk is így van ez. Nekünk is van egy ellenségünk. Ez az ellenség az ördög. Azt mondja Jézus az ördögről, embergyilkos volt kezdettől fogva. Egy olyan ellenség, akinek az a célja, hogy megölje az embert, a testét, a lelkét. Péter így figyelmeztet vele kapcsolatban, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Keresi. Sokkal félelmetesebb ellenség, mint az edomiták. Sokkal félelmetesebb ellenség, mint Ézsau. Mert ezek az emberek csak a fizikai életet veszélyeztették. Az ördög az örök életet is veszélyezteti. És azt olvassuk, hogy Isten felvette a harcot az ördöggel. Amikor Jézus ott nagypénteken, a kereszten meghalt, amikor ő azt mondta utoljára elvégeztetett, akkor az ördög hatalma megtört. Nem szűnt meg teljesen. Most is veszélyes még ránk nézve. De az a hatalom, amivel ő rendelkezett, az megtört. Ezzel a pillanattal, ezzel a hatalom megtörés pillanatával kapcsolatos az, amit a Jelenések könyvében olvasunk. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni. És azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság. A hatalom pedig az ő Krisztusáé. Mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őt. Isten színe előtt éjjel és nappal vádolta a sátán az embert. Emlékszünk arra, amikor megállt az Úr előtt a sátán, és azt mondta, hogy látod ezt a Jóbot? Nem véletlenül szeret ezt téged. Azért szeret, mert te megáldod őt. De tulajdonképpen ez önzés az ő részéről. Vádolta a sátán még a legjobb embert is, de amikor Krisztus kiharcolta az üdvösséget, a sátán levettetett. Már nem vádolhatja többé az embert Isten előtt. Van még hatalma, de megtört. Azt olvassuk Pálnál, a bűn nem fog uralkodni rajtatok. Korábban uralkodott, most már nem fog uralkodni rajtatok, mert Isten, Jézus Krisztus felvette a harcot az ördöggel, és ott a kereszten megmentette az életünket. Szabaddá tett minket az ördögtől, szabaddá tett minket a bűntől, és ennek következtében egy új élet részesei vagyunk, és az örök élet részesei vagyunk. Sok mindent kérünk mi Istentől. Utaltam rá, hogy ott a babiloni fogságban a zsidók is biztosan sok mindent kértek Istentől. Nem elsősorban azt, hogy az edomiták pusztuljanak el. Valószínűleg ők azt kérték, hogy hadd tudjanak itt is érvényesülni, esetleg hadd épüljön fel újra a templom, ők ilyesmire vágyhattak, de nem ezt kapták. Na mi is sok mindenre vágyunk, amit nem biztos, hogy megkapunk. Az is előfordulhat, hogy valami teljesen mást kapunk. Valami rosszat, valami nehézséget. Egy nehéz élethelyzetet. Egy olyan természetet, ami miatt mondjuk az emberek egy kicsit kevésbé szeretnek minket, mint amennyire mi azt kívánnánk. Esetleg adósságot kapunk. Esetleg születik egy beteg gyerekünk. Esetleg van a családban egy olyan kibékíthetetlen ellentét, amin tényleg nem tudunk segíteni, még ha megfeszülünk, akkor sem. És amikor ezek történnek, amikor nem kapjuk meg, amit szeretnénk, amikor azt kapjuk, amit nem szeretnénk, akkor sokszor ott állunk, hogy nem szeret minket az Isten. Pontosan olyanok vagyunk, mint a gyerekek. A gyerekek azon mérik le sokszor a szüleik szeretetét, hogy hoztál nekem csokit? Megvetted nekem azt a játékot? Nem? Akkor nem szeretsz. Most ez nevetséges, de mi is ugyanezt csináljuk, csak mi más dolgokra vágyunk, és ugyanúgy durcizni tudunk, hogyha valami mást kapunk. Ez gyerekes dolog, ezen lemérni az Isten szeretetét. Ott a kereszten megkaptuk azt, amire a leginkább szükségünk van. Isten megmentette az életünket. Vágyhatunk más dolgokra, vágyjunk is. Lehet, hogy ennek egy részét megkapjuk. Lehetséges. Sőt, a mennyben mindent megkapunk. Mindent. Isten gazdaggá akar tenni minket. Nem ezen a földön. Majd ott át. De ami igazán fontos, azt valóban megkaptuk. Tehát ezt üzeni Isten a kételkedő embernek, az ő szeretetében kételkedő embernek, hogy az én szeretetem nem függ a te érdemeidtől. Ne görcsölj! Nem kell. Ne félj attól, hogy a bűneiddel lenullázod az én szeretetemet. Azt nem lehet. Nem lehet. Én már akkor szerettelek téged, amikor meg sem születtél. Már akkor szerettelek téged, amikor bűnt bűnre halmoztál. Most, hogy megtértél, kevésbé szeretnélek téged. És azt is üzeni, hogy mivel nagyon szeret minket, azt adja nekünk, amire leginkább szükségünk van. Szeretlek benneteket. Gondoljuk meg, hogy mit válaszolunk az Istennek. Megtehetjük azt, hogy ugyanúgy hitetlenkedünk tovább, ahogy a zsidók is hitetlenkedtek. Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? De azt is megtehetjük, hogy Krisztus keresztjére nézünk, és teljes bizonyossággal tudunk válaszolni az Istennek. Tudjuk, hogy szeretsz minket. És kérünk, engedd meg, hogy téged kövessünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 422. dicséret 3. versét énekeljük el. Szívemtől trónodig, mély szent csoda. Imádkozzunk. Urunk, annyira jól ismerjük a Te igédet, jól ismerjük a Te üzenetedet. Tudjuk azt, hogy olyat készítettél el számunkra a Te szeretetedből, amit ember szíve meg sem sejtett. És habár a fejünk tele van ezzel a tudással, és sokszor elmondjuk, Te látod, hogy mégis milyen gyakran kételkedünk. És ha ezt nem is valljuk meg neked, nem is valljuk meg mások előtt, de a kétség akkor is ott van a szívünkben. Urunk, köszönjük, hogy Te nem vetsz el minket. Olyan jó tudni, hogy Te nem hagysz magunkra ezekkel a kétségekkel. Köszönjük, hogy a Te igédből mindig azt üzened, amire szükségünk van. Olyan jó tudni, hogy Te elkötelezett vagy irántunk. Már akkor elkötelezett voltál, mielőtt elküldted volna Krisztust. Köszönjük, hogy tényleg örökké való a Te szereteted. Köszönjük, hogy ez az egyetlen dolog, amiben bízhatunk, de ebben valóban bízhatunk. Kérünk, segíts, hogy ez az evangélium járja át a szívünket, lelkünket, hogy valóban ennek az erejével élhessünk. Szeretnénk, Urunk, eléd vinni minden szomorúságunkat. Különösen is szeretnénk eléd vinni azt a családot, akik ezen a héten temették el elhunyt szerettüket. Urunk, talán ők sem azt érzik, hogy szeretted őket, amikor elvetted rokonukat. De tudjuk, Urunk, hogy a Te szereteted sokkal mélyebb. Kérünk, hogy vigasztald meg őket. Te add nekik a feltámadás reménységét. Te mutasd meg nekik is az örökké valóság útját. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért. Kérünk az elkövetkezendő hétért, hetekért. Kérünk, Te áldj meg minden egyes alkalmat itt a gyülekezetben. Te áldj meg minket egyen-egyenként az életünkben, családunkban, munkahelyünkön. Kérünk, hogy Téged tudjunk követni örömmel. Amen. Egy csendes percben vigyük személyes imádságainkat Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek!